Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Család az Család podcast, mellyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban itt a Partizán stúdiójában 12 családtípus dolgozunk fel, minden családmodellnek egy-egy adást szentelve. Én Hender Éva vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat, Pál Mártont, aki a Család az Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek!
Sziasztok!
Mai adásunkból azokról a családokról fogunk beszélgetni, ahol a szülők mentálisan sérülékenyek. És ahogyan már megszokhattátok, két csodálatos vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Eflas Zsuzsus a pszichológus, az ELTE docense, a Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban című kötet szerzője és szerkesztője. Évek óta trénerként közreműködik a Máltai Szeretett Szolgálat szenvedélybeteg ellátásában, az Apa-Anya-Pia programban. Köszöntünk, Zsuzsa, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és mindenkinek szép napot kívánok, sziasztok!
És végül, de nem utolsó sorban, Kovács András Péter humorista, a Láthatatlan Árvák című könyvben, és számos műsorban beszél arról, milyen volt gyermekként alkohol problémával küzdő családtaggal felnőnie. Köszöntünk téged is itt a stúdióban.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Én azt gondolom, hogy a mentálisan sérülékeny szülők témaköre nem szokványos. Egyrészt, amikor a kártyajátékot kidolgoztuk, ott sem volt egyértelmű, hogy ez a családtípus egyáltalán létezik, és nem mindenki számára evidens, hogy ezt egy külön családtípusként kell taglalnunk. Úgyhogy az lenne a kérésem, Zsuzsa, hogy segíts nekünk egy kicsit definiálni, hogy pontosan miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy mentálisan sérülékeny szülők családja.
Köszönöm a kérdést, mert tényleg egy nagyon jó kérdés. Inkább mentális betegségekről szoktunk inkább hallani, és ez a sérülékenység szó, ez az elmúlt 10-15 évben kezd így meghonosodni Magyarországon is, és az egész világon, hogy egy picit kiterjesszük, és a stigmától, a megbélyegzettségtől eltávolodjunk, ami a mentális betegségekhez kapcsolódik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mentálisan beteg szülők, akkor ez nyilván sokkal ismertebb ez a fogalom, de a mentális sérülékenység azért ennél tágabb, egyrészt azért, mert a mentális betegség az egy orvosi fogalom, és diagnózishoz köthető, és nagyon-nagyon sok mentális sérülékenységgel élő személynek nincs diagnózisa, mert nem jut el az ellátásba, és nem kap diagnózist, vagy ő maga azt gondolja, hogy nincs szüksége erre, de igazából olyan problémákkal küzd, olyan érzelmi, kognitív, társas kapcsolati, vagy beilleszkedési problémákkal, amely egyes esetekben kimeríti a mentális betegség, a diagnosztikai kritériumait, más esetekben nem, de mindenképpen megterheli a családot és a gyerekeket nagyrészt.
Köszönjük szépen ezt a definíciót. A hallgatók már megszokhatták, hogy amikor lehet, és adott a téma, akkor igyekszünk valamilyen statisztikával készülni. És ez a mai adás, vagy az AI család modell volt az egyik olyan, ahova nagyon nehezen készültünk bármi nemű statisztikával, mert hogy éppen ahogy te is említetted itt a bevezető mondataidban, hogy nem definiálható, vagy nem felvállalt maga a mentális betegség. Tehát nem kérnek segítséget ezek a szülők, úgyhogy nagyon nehezen tudnánk ide bármi nemű statisztikát vagy számot hozni. Nyilván az elsődleges, amire ilyenkor rákeres az ember, az maga az alkoholfüggőség. Tehát ez az, amivel a legtöbb adatot találjuk, és igazából csak becsült számot találtam a KSH oldalán. Az alkoholisták becsült száma jelenleg 413 000-re köthető.
Nagyon alábecsült szám, ez biztos. Ugye a betegségekből próbálják meg visszafejteni az alkohol okozta májkárosodás és az ezzel összefüggő betegségekből, évenkénti halálozásból, ami Magyarország Európában az egyik legmagasabb arányt viszi sajnos, ez is egy ilyen nagyon szomorú statisztika, és akkor ebből próbálnak meg az ellátórendszerben megjelenő betegségekkel összefüggésben próbálnak meg így visszaszámolni, hogy akkor mennyi lehet, ennél biztos, hogy sokkal magasabb az alkohol problémával küzdő személyeknek a száma.
Próbálok egy kicsit a laikus fejével kérdezni titeket. Mi az, ami még az alkoholfüggőségen kívül ide tartozhat, amikor azt mondjuk, hogy mentálisan sérülékeny szülők?
Hát mindenféle mentális betegség természetesen. Ugye a másik leggyakoribb, ami szintén nagyon-nagyon sok családot érint, az a depresszió. És összefügg is az alkohol problémával. Tehát nagyon gyakran ezek ilyen, úgy mondjuk, hogy komorbid, vagyis kéz a kézben együttjáró betegségek. A szorongásos zavarokkal, az alkohol probléma nagyon gyakran összefügg, a depresszióval nagyon gyakran összefügg, a személyiség zavarokkal nagyon gyakran összefügg. Nem ilyen egyik a másik okozza egymást, de végül is tulajdonképpen feltételezhetjük ezt is, hogy a személyiségzavarok például elég gyakran okozzák a mindenféle droghasználatot és az alkohol betegséget is összefügghetnek ezzel. Szóval nagyon sok más betegség tartozik ide, a nagyon gyakori depressziót és a szorongáshoz zavarokat, ami szintén nagyon gyakori hoznám, az a nagyon gyakori alatt azt értjük, hogy az ember életének olyan, vagy az emberek 15-20%-ában megfigyelhető élete során, hogy valamilyen szorongásos problémával akár orvoshoz megy, vagy nem megy orvoshoz, de mondjuk elkezd valamilyen növényi szorongást csökkentőt szedni például, és akkor ez mondjuk nem meríti ki a diagnosztikai kritériumokat, de már bőven ott benne vagyunk, hogy szorongunk. Nagyon-nagyon sokan szorongunk. A személyiségzavarokat mondanám még ide, ami közül szintén nagyon gyakori a borderline személyiségzavarral való összefüggés az alkohol problémának, a borderline személyiségzavar az egyik fontos ilyen háttere, oké, háttere lehet. És a nagyon ritka, de mégiscsak a köztudatban meg ilyen nagyon gyakran emlegetett skizofréniával például összefüggésbe hozhatók, vagyis az is egy ilyen mentális zavar, de az viszonylag ritka, sokkal ritkább, mint a szorongáshoz zavarok, vagy a depresszió.
Vagy az alkoholizmus.
Vagy az alkoholizmus, így van, így van, így van.
Én laikusként hallottam, nem tudom ilyen szépen szakszerűen összeszedni ezeket, mint Zsuzsa, de én laikusként hallottam ezt egy nagyon jó definíciót a jó családról, hogy a jó család az, amelyiknek minden tagja fejlődik. És az ilyen személyiség, nem személyiség, az ilyen mentális problémákkal küzdő családoknak szerintem közös jegye, és akkor talán itt mindenkinek így a szemében felsejlik valami kép ezekről a családokról, hogy ezek elakadt családok, elsősorban a szülő miatt elakadt családok, hogy a biztonság és a kiszámíthatóság és a fejlődés helyett van valamiféle bizonytalanság, meg egy ilyen megrekedtség.
És van ez a hármas szabály, amiről beszéltél a kis videódban is, amit
igen,
készítettünk.
Igen, ne beszélj, ne bízz, ne érez, ez a három.
Ez mondjuk főleg az alkoholbetegséggel kapcsolatban leír, de a legtöbb mentális zavar esetén ez a ne beszéljünk róla, hogy ezt tabuként kezeljük, minden mentális betegséget próbálunk tabuként kezelni, vagyis hát a családok megpróbálják eltitkolni. Annyira nagy a társadalomban az elítélés, olyan erős a stigmatizáció a mentális betegségek kapcsán, ez ismerős, biztos ti is hallottátok már ezt a statisztikai adatot, hogy az emberek inkább laknának egy bűnöző szomszédságában, mint egy mentális beteg szomszédságában. Volt egy ilyen kutatás. És ez azt jelenti, hogy jobban félünk és jobban elítéljük a mentális betegségeket, vagy mentálisan betegeket, mint hogyha valaki valamilyen kriminális cselekedetet visz véghez.
Mégis jobban tabusítjuk.
Igen, vagy éppen ellenkezőleg elbagatelizáljuk, tehát azt mondjuk a depressziósnak, hogy szedd már össze magad, igen. Megnézd az élet pozitív oldalát.
Igen. És az alkoholról meg azt gondoljuk, hogy hát csak abba kéne hagyni. Tehát, hogy minek iszik ennyi. Tehát nem gondoljuk betegségként, és ezért is nagyon nagy az elítélés az alkoholbetegséggel kapcsolatosan, mert nem betegségként kezeljük, hanem alkati hiányosságként.
Igen, jellemgyenge.
Jellemgyenge, igen.
Vagy a másik, ugye ez a tabusítás, hogy nem azt tekintjük alkoholbetegnek, aki minden este segrészegre issza magát, de amúgy reggel föl kell, bemegy a munkahelyére, de amúgy a családja széthullóban, hanem azt, aki elment rehabilitációra, hazajött, tartja magát, stb. Mert a Gyula már megjárta a rehabot, ő egy
pedig
beteg
a,
ember.
Pedig a fehér holló valószínűleg pedig az egész rendszerben.
Igen, sokkal kevesebb nyilván, bár igazából ez azért is van, mert annyira nem jó az ellátórendszer, tehát sokkal többen mennének rehabra például, hogyha az egy jobban elérhető, vagy valahogyan nem így a stigma kategóriába lenne. Tehát, hogy egyrészt nincs megfelelő mennyiségű hely, ahová mehetnek, másrészt meg nagyon erős ez a stigmatizáció, hogyha valaki rehabra megy, akkor azt így igen jobban elítéljük, mint azt, aki aktívan alkoholizál.
Én néha már azon is elgondolkodom ezzel kapcsolatban, hogy el tudnak jutni, kapnak-e annyi segítséget, hogy el tudjanak jutni oda a függő betegek, hogy meg tudják hozni azt a döntést egyénileg, hogy ők segítséget kérnek, és elmennek egy mondjuk egy ilyen központba, és ők szeretnének gyógyulni, amennyire lehet.
Hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy annyira beágyazott Magyarországon az alkoholfogyasztás és az alkoholizmus, az alkohol probléma is, olyannyira elfogadott, tehát egy egyrészt tabusított és elítélt, másrészt ugyanakkor meg annyira elfogadott, hát sírva vigadunk, meg iszunk, ha boldogok vagyunk, akkor is, hogyha szomorúak vagyunk mindig, minden ünnepléskor.
Tehát eszünk és iszunk.
Eszünk és iszunk, és hogyha szétnéztek az egész nyári programsorozatba, egymást érik a borfesztiválok, a sörfesztiválok, a pálinkafesztiválok, és ezek keverékei.
Hát meg elég az, ha két férfi együtt megemel valamit, ami 50 kilónál nehezebb, és már az
rasszikám, ígyunk meg valamit.
Igen, igen, és reggel
tehát
is.
Ünnep se kell,
nem reggel fölkelünk, akkor meg az pálinkával indítjuk a napot, legalábbis bizonyos körökben biztos így van. Szóval annyira beágyazott, hogy az, hogy nekem ez probléma már, és ezért segítséget kell kérni, ez ilyen nagyon az utolsó utáni pillanatban jut eszünkbe. Amikor az a házi orvos azt mondja, hogy na, már akkora a májam, hogy már így nem fér el. Mm.
Viszont ugye az egész kártyajáték a családokról szól, és az oké, hogy a társadalomban ez egy nagyon tabusított dolog, tehát hogy ez nem azt mondom, hogy teljesen egyértelmű, de hogy ezben minden nap élünk, de hogy a családokon belül mennyire tabusított dolog ez. Tehát, hogy egy családon belül sem beszélnek arról, hogy az apuka, vagy az anyuka, vagy a nagyszülő, vagy a nagybácsi alkoholista lenne, illetve a családnak mi lenne a szerepe egy ilyen helyzetben, és itt most nem akár a gyerekekről is beszélünk, vagy akár a házastársról, a tágabb családról, hogy ők hogyan tudnak akár ezzel kapcsolatban segíteni, hiszen azt gondolom, hogy a tabusítás az inkább családon belül indul, és úgy terjed ki a társadalom teljes szegmensére, hiszen az ember azt gondolná, hogy a családon belül azért van kommunikáció, tehát látja az ember, hogyha ott valaki alkohol problémákkal küzd, vagy akár bármilyen más mentális betegséggel küzd, hogy itt hogy jelenik meg a család szerepe, hogyan, és itt beszéltünk a gyerekekről, a tágabb családról, vagy akár a házastársakról is, hogy ez hogyan, akár a személyes példádon keresztül, vagy akár a tudomány ezt hogy látja, vagy a szociológia ezt hogy látja esetleg.
Nekem mindkettő van, nem tudom, András, kezdeni, de hát
Én rögtön azzal kezdeném, hogy nekem az egyik legnagyobb felismerésem az, hogy az alkoholbetegség, meg hogy akármilyen szenvedélybetegség, az nem egy embernek a betegsége, hanem az egész családé. Csak éppen az egy ember a legérzékenyebb, akin kijönnek a tünetek. És az, hogy nekem apám ivott, az nem azt jelenti, hogy ő rossz ember volt, elkezdett inni, és szétzilált ezzel egy egész családot, hanem valószínűleg ő is valamiért elkezdett inni, ami még az ő családjának, az ő szüleinek a diszfunkciója, vagy bármi más lehetett. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy a család, akkor sokszor nem csak elszenvedőként kell tekinteni a családtagokra, hanem adott esetben annakként a mérgező környezetként is, ami kiválthatja valakivel az alkoholizmust, és aztán ő hiába próbál változni és tiszta lenni, józan lenni, hogyha ez a környezet nem változik meg körülötte, és a dinamikák, a játszmák, a minden változatlan, akkor ez nem lesz egy sikeres felépülés.
Igen, a családok azért nem egy légüres térben vannak, hanem egyrészt a családoknak így a generációk egymásra épülésével van egy folytonossága, tehát így ez a horizontális, ez a vertikális, mindig összekeverem ezeket a fogalmakat, szóval, hogy van egy egymásra épülés az időből, ez a transzgenerációs egymásra épülés, az adott család története, ahol mondjuk az én családomban is visszamenőleg így a nagyszülők és stb. Ott is volt, ott volt az alkoholizmus, tehát nem csak az apám, hanem a nagyanyám is alkoholista volt, szóval így volt bőven fölmenők szintjén is ilyen probléma. Másrészt meg beágyazódik valahová egy közösségbe, egy tágabb közösségbe, és most nem csak a tágabb családot értjük, hanem azt a régiót. Én Heves megyében nőttem föl, hát ott nincsen nem alkoholista család kb., vagy nem is tudom, szóval, hogy azokban a falvakban, ott a környéken, ott ez annyira tényleg ez az elfogadottság, hogy itt mindenki iszik, tehát itt ezért nem beszélünk róla, ezért nem téma, ezért tabu, mert miért? Hát miért kéne beszélni róla? Hát hiszen ez nem probléma, tehát magáról a problémáról, a nehézségről, arról, hogy mit okoz, arról nem beszélünk, de az, hogy mindenki iszik, az meg olyan nyilvánvaló. Tehát nem volt elhallgatva, vagy nem volt ez így eltakarva. De az, hogy mit okoz, azt takargattuk, az, hogy nincs pénzünk, azt takargattuk, az, hogy bántalmazás következik belőle, azt takargattuk. A szégyen takargattuk. Nagyon érdekes ez, hogy egyszerre nagyon nyílt másszor, meg nagyon titkos vagy rejtett az alkohol probléma sokszor ezekbe a családokban.
Erre mondja a szakma azt, hogy elefánt a nappaliban?
Mm-hmm. Igen, vagy dinoszaurusz, mikor melyik igen, verziót igen. halljuk, de igen, tehát hogy ott van valami nagy dolog, amit mindenki kerülget, és nem beszél róla, csak így elfogadja, hogy ott van, és elfoglalja a fél nappalit.
És amit még kérdeztetek egy fél mondattal, hogy a házastársnak vagy a gyereknek a szerepe, hogy egyfelől ilyen családban felnőni, az a gyerekre óhatatlanul egyfajta bűntudatot rak. Hogy biztos az ő hibája, biztos az ő dolga ezt megváltoztatni, és egy ilyen állandó szorongás ez, meg egy ilyen állandó megugorhatatlan feladat, ami ki van eléd tűzve, de nem tudod megoldani. És próbálkozol, de hát ez nyilván nem a gyerek felelőssége és hibája, és a legelső dolog, amivel kezdeni kell az ilyen családban felnővő gyerekeknél, hogy ezt megértetni velük, hogy nem a te hibád, és nem a te dolgod, hogy ezen változtass.
Te mikor jöttél rá, hogy mondjuk apukád alkohol problémákkal küzdött? Mikor tudatosodott ez benned? Hiszen azért gyerekként ez gondolom még nem teljesen világos, hogy mi miért történik. Aztán volt egy olyan, hogy rájöttél arra, hogy mi van, vagy hogy ez mikor vált ilyen tudatossá, hogy mi az okozója az egyes helyzeteknek?
Az alkohol az korán leesett, a probléma az, ami későn. Aha. Tehát az, hogy az oviból hazafele megállunk egy valamire, az alap volt. Tehát én presszokban nőttem fel. Tehát én nekem az volt a világom, azok az ilyen szétesett, szerencsétlen arcok, meg az a kásás beszéd, meg azok a kusza gondolatok. Tehát, hogy nekem ez volt az alap. Nekem ehhez képest kellett rájönnem ahhoz, hogy a világ az más. És aztán nyilván én ebből csak annyit láttam, hogy otthon feszkó van, veszekednek, apám elalszik a tévé előtt, nem tudom. És akkor nyilván ezek súlyosbodtak, de hát ez olyan, mint amikor az a hasonlat a békával, hogyha bedobod a forró vízbe, kiugrik, ha elkezded alatta melegíteni, akkor meg megfő. És mivel nekem ez volt a normalitás, nyilván ahogy vált súlyosabbá, és ahogy láttam szépen dezintegrálódni egy embert, meg egy egész családot, ehhez szépen folyamatosan alkalmazkodtam én is. Tehát nem volt soha egy ilyen nagy reveláció, hogy úristen, nagyon nagy a baj. És ez is hiba, hogyha kívülről ránézel egy ilyen családra, ordít neked, hogy mi a probléma, miközben, ha benne élsz, akkor mindig csak egy picit kell alkalmazkodni és korrigálni, és aztán évek alatt nagyon-nagyon félre tud menni egy ilyen mikroközösség.
Szerintem ebben is nagyon nagy sokszínűség van. Szóval a sokszínűség az egész sorozat témája, és milyen érdekes, hogyha a mentális betegségekről, vagy akár csak az alkohol problémával küzdő családokról beszélünk, akkor ezen belül is nagyon sok verzió van, nagyon sok. Ugye van ez a Tolstoj mondás, hogy minden család egyféleképpen boldog, de sokféleképpen nyomorult, vagy nem is tudom egész pontosan, ez nem így van az idézet, de valami ilyesmi. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen lehet nyomorultnak lenni, nagyon sokféleképpen lehet boldogtalannak lenni, igen, ez a boldogságról, meg a boldogtalanságról szól ez a pontos idézet. És hogy az alkohol betegséggel küzdő családok is nagyon-nagyon sokszínűek. Tehát nekem a kliensi köremben nagyon sokféle történet van, és olyan is, aki 3 évesen fölismeri a problémát, és azt mondja, hogy fel kell nőnöm, és minél hamarabb el kell innen mennem. És ez a reziliencia, hogy ő ilyen nagyon tudatosan azt mondja, hogy ez nem az én dolgom, ez nem az én feladatom, és ki akar ebből jönni, és meg is lép abban a pillanatban, ahogy csak lehet, és így tudott egészségesebb maradni. Neki is nyilván megvannak a maga problémái, aztán nem véletlenül jön pszichológushoz, és dolgozik ezen a témán, de ő másként reagált erre a környezetre, mint az a kliens, ugyanilyen alkoholbeteg család, ugyanúgy egyébként az anya alkoholbetegsége volt mindkét sztoriban benne, ami nagyon érdekes, külön kategória megint csak, hogy ki hiszik, az anya vagy az apa, de hogy ez a másik kliens, az meg úgy reagált, hogy így teljesen magára vette a feladatokat, ő nem csak az öccséről, hanem az anyáról is akart gondoskodni, ugye ezt hívjuk parentifikációnak, és hogy ő nagyon-nagyon nehezen, hosszú évek munkájával teszi ezt le, most és ezzel küzd 30 akárhány évesen, hogy ezt lerakja, hogy nem felelős mások boldogságáért. Szóval itt is azért lehet sokféleképpen működni, de mindegyik egy reakció arra, ami történik, és reagálhatunk úgy, hogy itt teljesen alárendelődünk és parentifikálódunk, és a másik ez az ennek a teljes megtagadása, és azt mondja, ez nem az én feladatom, és kiugrik, és aztán utána a bűntudattal kell megküzdenie, mert a bűntudat az mégiscsak ott van, hogy akkor én magára hagytam a szeretteimet, úgymond. Szóval mindenképpen van puttonyba cucc, amivel dolgozunk.
Csak ez minden családban van puttony. Tehát, hogy nem is tudom, ez hányadik beszélgetésünk, a 7. vagy 8. Minden családban van, igen, egy puttony.
Mindig.
A puttonynak a mérete, illetve az, hogy mivel kell megküzdenie. Igen. Még azt sem mondom, hogy egyik nehezebb, mint a másik, mert hogy minden családban van ilyen. Nem is tudom, hogy mi a jó
szó. Hát ebben nagyon nehéz kövek vannak, szóval van ez a klasszikus játék, amit játszunk az apa-anyapia csoportokban, hogy kipakoljuk a köveket a hátizsákból, és ebben nagyon nehéz kövek vannak, tehát ebben olyan kövek vannak, hogy szégyen, meg bűntudat, meg önutálat, meg szóval kisebb rendűségi érzés, nagyon-nagyon nehéz kövek vannak ebbe a puttonyba általában.
Mennyire, amikor András veled beszélgettünk, én azt láttam, amikor felvettük veled a videót, én azt láttam, hogy te egy jó nagy adag kisebbségi stresszben voltál, hiszen kompenzáltál nagyon sok esetben az életben, hogy azt hiszem, hogy jó tanuló voltál.
Persze,
hogy,
persze.
Hogy te is talán ezt mondtad, hogy viszont amit én láttam, hogy az, amit egyébként mi is csinálunk, és mondjuk mi egy szivárvány családban élek, de amit én csinálok, ami az én kisebbségi stresszem, hogy az én gyerekem mindig makulátlan ruhában érkezik meg az óvodában, mindig időben ott vagyunk, mindig időben befizetjük az osztálypénzt, megpróbálunk a szülői közösség középpontja lenni, és a lehető legboldogabb családot mutatni, hogy nekünk nincsenek problémáink, a gyerekeink boldogak. Tehát, hogy én, mint szivárvány család, hogy véletlenül sem mutassak semmilyen támadási felületet magunkon. Tehát, hogy ez az én kisebbségi stresszem, ami tök fárasztó néha. De hogy az volt érdekes számomra, hogy nálad is ez megfigyelhető volt, és te nem azt mondtad, hogy kisebbségi stressz, de hogy te voltál a legjobb, nem azt mondom, a legjobb gyerek, de hogy a legjobb
tanuló. De igen, a legjobb tanuló, és ezzel egyidejűleg az osztály bohóca is, aki, tehát, hogy egyszerre belopni magam a tanárok szívébe, meg az osztálytársak szívébe, és nyilván a szülők is ilyenkor, tehát nagyon sokszor ez a helyzet, hogy nem tudom én, a gyerek indokolatlanul fordít verseket latinra, magyarról, vagy nem tudom.
És ezt csináltad.
Én például csináltam, József Attilát meg Radnótit fordítottam latinra, minek? De hogy nyilván ilyenkor a szülő megnyugszik, és hátradől, hogy na hát nincsen itt semmi baj, hát ilyen csodálatos gyerekeket nevelünk, milyen jól helytállnak, szépen ügyesen tanul, bekerült a gyerek az egyetemre, mi baj lenne itt. És igen, ami nekem stressz, az a szülőnek egy ilyen megnyugvás, hogy de hát boldogulunk. És nálunk anyám volt ilyen, aki naponta kitakarította a kis faházunkat, pedig semmi szükség nem volt rá, kézzel mosott, mert a gép azt úgy nem tudja, és akkor ő, hogy szépen ugyanez a cipőnk ragyogjon, tehát hogy mi szépen jó, tiszta ruhába öltözve 10 óraival mindennel voltunk elengedve az iskolába. Kvázi takargatva, hogy azért otthon nincsen minden rendben.
Igen, ugye ez az, ami nagyon gyakran megfigyelhető, amikor az apa iszik, hogy az anyák mindent megpróbálnak, hogy mégiscsak rózsaszínre fessék a homlokzatot, és a gyerekek ebben nagyon megpróbálnak bele simulni, de ugye sokféle gyerek van, ugye megint csak ebbe is sokszínű a dolog, hogy az egyik ez a hős gyerek, aki megpróbál tökéletes lenni, meg nem gondot okozni, jó gyerek, jó tanuló, sőt, még ugye segít otthon, és megpróbál mindenben nem támogatni a szülőket, ugye azt mondjuk az egészséges szülőt, vagy a látszólag egészséges szülőt mindenben támogatja. Nagyon gyakran ugye ez a parentifikáció, megint csak belecsúszunk a partner szerepbe, az anyák mellett a fiú gyerekek nagyon gyakran felvállalják ezt a férfi szerepet, és akkor ők lesznek a kis házas pár, vagy a kis házastárs. Az elérhetetlen apák helyett, és teljesen más a sztori akkor, amikor az anya iszik, szóval, hogy az nagyon gyakran tényleg a család lezülléséhez, ehhez a nagyon látható dolgokhoz vezet, hogy a gyerekek nagyon nincsenek rendben, hogy nincsenek a cuccaik, nem kapnak reggelit, szóval, vagy hát akkor kapnak, hogyha saját maguknak megcsinálják. De ahogy említett, bocsánat,
de ez mi alapja? Tehát, hogy engem azért, igen, tehát, hogy persze valószínűleg erre nincs válasz, vagy nem tudom, hogy van erre válasz, de hogy ez mi alapján dől el, hogy a gyerek az melyik irányba sodródik idézélesen, vagy hogy...
Hát
vagy
az egy nagyon érdekes kérdés, ugye itt megint csak ez a reziliencia fogalom jön be, hogy mi van ebbe a reziliencia package-be. Mert hogyha a reziliencia csomagban az van, ugye ez egy összetett dolog, ez nem lehet azt mondani, hogy csak egyes tulajdonságok a rezilienciához vezető tulajdonságok, de például ha a humor a reziliencia csomagnak a része, akkor a gyerek valószínűleg lesz bohóc. Tehát ez a bohóc működés, a bohóc szerep, ez aki meg akar nevettetni másokat, vidámságot akar vinni a sztoriba, akár otthon is, és akár más közegekben is, én is voltam ilyen is, ilyen kis bohóc is voltam, otthon is emlékszem, hogy ültem, és akkor így mondtam ilyen vicces dolgokat, azzal próbáltam így feldobni a családot, és akkor egy ideig legalább nevetni tudtak. Hogyha humor van, akkor ez, hogyha erős intellektus van, hogyha van kitartás, van szívósság a gyerekben, ugye ezek általában azt szoktuk mondani, hogy inkább beleszületett, mint tanult tulajdonságok, vagy legalábbis egy nagy részük beleszületett, tehát ez nagyon hamar látszik a gyereken, hogyha ő ebben jó tud lenni, és akkor ő lesz a jó tanuló, ő lesz a problémátlan, ő lesz egy kicsit a láthatatlan gyerek is, mert ugye ezek azok, akikkel nincs gond, és akik ilyen láthatatlanok tudnak lenni. De hogyha egy kicsit is nehezebb a temperamentuma, hogyha az idegrendszere nem bírja jól a stresszt, és hogyha otthon túl nagy a feszkó egyébként, akkor az meg kihozza ezt a harcos megküzdőt, ezt a rossz gyerek verziót, akivel probléma lesz. És akkor ő lesz a bűnbak, ő lesz az osztálynak mindig a legnehezebb tanulója, akivel a legtöbb baj van, aki miatt a látszólag egészséges házastársat állandóan behívják, hogy már megint verekedés volt, már megint nem tudom, mi történt, bajba keveredett a gyerek, szóval sokféleképpen lehet csinálni ezt. A gyerek adottságai és a környezetnek az adottságai együtt hozzák létre, hogy melyik lesz a legjobb megküzdési mód. De ezek mind megküzdési módok. Tehát valahogy túl kell élni ezt a családot, és a gyereknek ez tűnik a legkönnyebb útnak, és akkor a felé indul el.
Bármelyik irányból igyekeztem felkészülni erre a mai beszélgetésre, leggyakrabban azzal találkoztam, hogy a szülőnek mi lenne az igazi segítség. De valahol mélyen mindig belegondolok abba, hogy milyen lehet azoknak a gyerekeknek, akik benne élnek ebben a családban. És annyira zártnak látom ezt a rendszert, annyira nem látom, és ebben kérem a segítségeteket, hogy mondjátok el, hogy ki lehet az, aki legrelevánsabb segítséget tudja adni ezeknek a gyerekeknek. Tudnak-e egyáltalán valakitől segítséget kérni? És akkor most azt mondom, hogy családon kívül, mert hogy ugye beszéltünk arról most, hogy a családon belül ki az, akire lehet számítani, de családon kívül hova lehet fordulni? Volt-e neked valaki, András, aki segített, és akire azt mondod, hogy úgy emlékszel vissza, hogyha igen, ő nem igen, lett volna
igen,
akkor.
Igen, igen, és szerintem Zsuzsával ebben egyetértünk, hogy itt a legkisebb segítség egyben a legnagyobb is, hogy nekem a nagybátyám és nagynéném, édesapám nővére és a férje voltak azok, akiknél elég sok időt töltöttem. Ők kint laktak Svájcban, de nagyon sokat voltak itthon Magyarországon, nyaranta kivittek magukhoz, és semmi különös nem történt. Csak éltem egy normális családban, és láttam egy normális férfit és egy nőt normálisan funkcionálni. Láttam azt, hogy a keresztapám megöleli keresztanyámat, hogy keresztanyám ebédet főz keresztapámnak, hogy az ebéd az időre lesz kész, hogy minden kiszámítható és biztonság. Este leültünk és nem beszélgettünk, nem elemeztünk engem, leültünk és néztünk tévét, ennyi történt. És ez, ha van egy ilyen normális felnőtt az ember életében, aki így megcsillantja a reménysugarat, hogy van élet azon kívül is, amiben vagyunk.
És lehet másképp.
És meg tudja tanítani normális dinamikákra, hát az óriási segítség. Én nem tudnék szerintem most családban létezni akkor, ha nem láttam volna őket, kettejüket.
Igen, a tágabb család, a barátok, nekem például a legjobb barátnőm szülei lettek aztán a nevelőszüleim, tehát hogy még volt egy kis tragédia a sztoriban, de hogy aztán ők lettek a nevelőszüleim, és ilyen iszonyatosan hálás vagyok azért, hogy hozzájuk kerültem 11 évesen. Szóval ez ilyen elmondhatatlanul nagy dolog volt, és menekülő út volt nekem. Szóval még csak nem is a családban, hanem a családon kívülről jött egy ilyen, nem tudom, ajándék.
De akkor kikerültél a családból?
Kikerültem
teljesen
a családból, és aztán ez lett az én szerencsém, hogy kikerültem a családból, de az édesanyám halála miatt kerültem ki a családból, és az alkoholista apámmal kellett volna 11 évesen ott maradnom egyedül, és akkor nem ez lett az út. És az apám nagyon hamar belehalt az alkoholizmusába, tehát, hogy így maximum, ha mellette is maradok, akkor asszisztálhattam volna a teljes leépüléséhez, és nagyon nagy szerencse, hogy nem ez történt. És én nagyon hálás vagyok a nevelőszüleimnek, de ha ők nincsenek, akkor nem tudom, mi lenne az én sztorim, fogalmam sincs. De hát ez is nagyon klassz, hogy egy kis közösségben lehetnek, és ez mondjuk egy nagyvárosban nem is elképzelhetetlen, de sokkal nehezebben elképzelhető, mint egy kis faluban, egy kis közösségben, ahol mindenki ismer mindenkit, és ahol a temetésen odajön a barátnőm szüle. Emlékszem erre a mondatra, hogy van már három lányunk, egy negyedik elfér. Szóval, hogy ilyen dolgok is történhetnek, és ez is egy nagyon nagy ajándék tud lenni, hogyha a tágabb közegben van valaki, aki ilyen jó minta tud lenni.
Én azért, hogyha mondhatom ezt, akkor ti szerencsések voltatok.
Igen.
Mind a ketten.
Igen.
Viszont én azt gondolom, tehát, hogy ez nagyon szuper is ezek, de hogy nem mindenkinek lehet egy ilyen keresztapja, nem, vagy egy ilyen nevelőszül, aki oda megy hozzá.
Mert nagyon fontos, igen, hogy pedagógusok.
Így van, tehát ezt akartam megkérdezni, hogy most egy 12 éves gyerek kihez tud fordulni.
Hát igen.
Én azért mondom a pedagógusokat, mert hogy, bocsánat, hogy milyen párhuzamos sztorikat hozok be, de hogy én amikor coming out voltam, nekem az első ember, akinek én el tudtam mondani, hogy mit érzek, az a gimnáziumi tanárom volt, az osztályfőnököm 14 évesen.
Igen.
Mert hogy nem mertem még a szülőnél, meg tudtam, hogy nem lesz semmi. Tehát nem az, hogy féltem tőlük, de hogy egyszerűen nem mertem. És a barátokkal sem mertem. És ott volt egy pedagógus, akit szerettem, megbíztam benne. Ott volt, és tudtam, hogy vele őszintén. És ő, emlékszem, hogy volt az első, akinek el tudtam mondani.
Igen.
És itt is a pedagógusok szerepe, az iskolapszichológusnak a szerepe, igen, az gondolom iszonyatosan felértékelődik.
Igen, azokban a helyzetekben. Igen, azokban a helyzetekben, ahol nincs a családban ilyen elérhető segítség, ott azt szoktuk mondani, hogy ők lesznek a kötődési személy. És minél kisebb a gyerek, annál életfontosságúbb ez a dolog. Tehát mi ezért a tanító és óvóképző karon, a kisgyereknevelőket, óvodapedagógusokat, tanítókat erre a témára képezzük. Van tárgy mentálisan sérülékeny szülők, gyerekek mentálisan sérülékeny szülőkkel, tehát van ilyen kötelezően választható tárgyunk. A kisgyereknevelőknek ez egy kötelező tárgy.
Oké, de ha egyetemen tanítják, az egy dolog. Már bocsánat, de hogy viszont a másik oldalról meg azért, hogyha végig gondoljuk azt, hogy azt, hogy azt szokták mondani, hogy 1 millió alkoholista országa vagyunk.
Minimum, igen.
A minimum, az azt jelenti, hogy egy osztályban, ahol mondjuk jár 25-30 gyerek, legalább 3-4 gyerek érintettek kell, hogy
igen,
legyen.
Igen, igen, igen. De ezért is írtuk a könyvet. Aha. Tehát, hogy ez célozza a könyv, aminek most már a második átdolgozott kiadása jelent meg 2022-ben, és amiben most már így nagyobb részt és nagyobb hangsúlyt kap ez az alkoholbeteg szülők és a velük való munka, a pedagógusoknak, kifejezetten segítőknek, pedagógusoknak írtuk, tehát nem pszichológusoknak, de a pszichológusokat is a szegedi pedagógiai szakpszichológus képzésben. Ott én képzem a pszichológusokat is erre a témára, hogy legyen erre érzékenységük, mert még nekik sincs feltétlenül a képzésben ez olyan, nem olyan hangsúlyos, hogy tudják, hogy mit kell kezdeni azokkal a gyerekekkel, tehát ők is ott dolgoznak iskolákba, szakszolgálatokba, családsegítőkbe, vagy akár a gyerek jólét területein, és nekik is nagyon fontos azt tudni, hogy mi az a teher, amit ezek a gyerekek hoznak, és hogyan lehet velük jól dolgozni. Az apa-anya-pia program mellett a Máltai Szeretetszolgálatnak van kifejezetten ilyen serdülőkkel foglalkozó csoportja, és ez is egy nagyon-nagyon klassz dolog, de hogy kevés, tehát sokkal több kellene, sokkal szélesebb körben kellene ez a tudás, hogy mindenkinek, a pedagógusoknak ilyen evidens legyen, hogy tudjuk, hogy van ilyen, és nem a szőnyeg alá söpörjük ezt a témát, hanem dolgozunk ezzel a témával. Nagyon jó könyvek vannak most már, amik elérhetők, amik segítik őket, játékok, tehát megjelent olyan könyv, ami kifejezetten a gyerekek támogatásáról szól, ez a függőségről a gyerekszemmel. Nagyon-nagyon jó eszközök vannak most már, csak így nyitni kéne rá.
Kártyák,
így van, nagyon jó kártyák. De nyitni kell erre a témára, most már ez Magyarországon is elérhető szerencsére, és igen, a pedagógusok nagyon fontos reziliencia személyek lehetnek, támogató személyek lehetnek.
De nem csak az iskolai, tehát egy edző például, ilyen iskolán túli foglalkozásokban.
Igen. Igen, igen.
Vagy ne adj Isten, nem tudom én a plébános, de hogy de igen, ott, persze, ott ez a kérdés sajnos teljesen igen. Kimarad az egyházi neveltetésből.
Igen,
viszont
igen.
Csak egy történetet hadd meséljek el, hogy a pedagógus meg az iskola meg a csoport szerepe, hogy ahova jártam iskolába, általános iskolából felnőttem Budafokon, az akkor még egy ilyen erősen munkás közeg volt, és tényleg szinte mindenki karosszéria lakatos meg szobafestő lett az osztályunkból. Pára mentünk gimibe, és találkoztam most egy volt osztálytársnőmmel, így nem tudom én, 30 év után, és azt mondta, hogy ő igazából tökre irigykedett rám. És kérdeztem, hogy miért, és mondta, hogy azért, de hát mondom, de hát, hogy tudtad, hogy mi a helyzet gyerekkorom, tehát mi a helyzet apámmal, meg nem tudom, és mondta, hogy igen, de pont ezért irigykedett, mert az én apám a békés részeg volt. És kiderült, amit én nem tudtam, saját osztálytársaként se tudtam, hogy az ő apja is ugyanúgy volt, viszont ő nem a békés részeg volt. És hogy így 30 év után derülnek ki, ami még nekünk osztálytársaknak se volt világos, nemhogy a pedagógusnak. Úgyhogy itt nagyon-nagyon sok lehetőség van szerintem a pedagógusok számára.
Igen, igen. Nyilván nagyon nehéz a témával dolgozni, de hogyha felkészülnek, hogyha kapnak ehhez támogatást, akkor meg tudják találni azokat az eszközöket, hogy így nem kirakjuk azt, hogy na, akkor gyerekek, kinek az apja alkoholista, tehát nem így kezdünk hozzá.
De hogy
mégiscsak lehet, igenis lehet úgy általában a problémákról beszélgetni.
Igen, szerintem egyébként ez nagyon fontos. Ugye ez a kártyajáték is alapvetően ezért született, hogy itt is adjunk egy mankót, meg egy segítséget. Nem erre van kihegyezve, hanem azért mi felületesebben érintjük az összes családot. De hogy szerintem nagyon fontos arról beszélni, hogy amit látunk, akár a médiában, akár a közösségi médiában, ugye ami ráömlik ezekre, minden családra ráömlik, hogy családban lenni jó, a család az egy boldogságnak a forrása, az, hogy minden ilyen mézesmázas, rózsaszín, ködös, lilás, és hogy mindenki másnak egyébként tökéletes családja van, és egyébként ez ilyen iszonyat nyomasztó tud lenni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek. És nem arról is érdemes beszélni, és azért is szerettük volna, hogy nem csak ez a pozitív minta a családdal kapcsolatban van, hanem igenis, hogy beszélünk arról, hogy családban élni brutál nehéz lehet egyeseknek, és gyereknek lenni családban brutál nehéz lehet, és mondjuk egy karácsonyi időszak, most január eleje van, túlélni egy kéthetes karácsonyt, az brutál, és azt várod, hogy egyébként visszamehess az iskolába, vagy már ne az apáddal, vagy az anyáddal, meg a tesóiddal kelljen együtt lenni. De erről is egyébként nagyon keveset beszélünk, és nagyon kevés olyan ember is van, akár mint te, András, hogy erről nyíltan beszélnek, hiszen szerintem ez is nagyon fontos.
És továbbra is a tabusítás része.
És továbbra is tovább tabusítjuk ezt az egészet.
Örültem, hogy említetted most egy kicsit a testvéreket, mert hogy beszélgettünk itt ugye a gyermeki alrendszerről, és hogy a gyereknek milyen lehetőségei vannak, de amikor vannak testvérek, és többen vagyunk, vagy többen vannak benne ebben az élethelyzetben, akkor ez összekapcsolja őket? Vagy milyen fajta más jellegű köteléket ad?
Ha ad? Ez is érdekes, hogy nekem van egy nővérem, aki 3 évvel idősebb nálam, és a személyiségnél fogva, ahogy Zsuzsa is felsorolta itt a szereptípusokat, mi teljesen más szerepet választottunk, teljesen más túlélési stratégiákat, és teljesen más nyomokat is hagyott mindkettőnkben. Tehát két homlok egyenest különböző ember lettünk ugyanabból az anyagból, és nem volt köztünk igazi testvéri kapcsolat. Tehát ez az érdekes, hogy ha a lényegről nem beszélünk a családban, akkor onnantól semmiről se beszélünk. De semmiről. Tehát arról beszélünk, hogy van-e nálad zsebkendő? Van. Tizoroidat elraktad el? Ennyit. Ennyit beszélünk. És nem csak a szülők a gyerekkel, hanem ez valahogy így köztünk testvérek között is fixálódott ez a rendszer. És persze testvérek voltunk, de nem voltunk olyan igazi testvérek, akik megbeszélnek mindent. Jó, volt köztünk 3 év, meg lány volt, én meg fiú, de még ezt se látom áthidalhatatlannak, meg ezek olyan különbségek, amik úgy kamaszkorra el kellene, hogy tűnnének, de hogy mindig maradt köztünk egy ilyen rettenetes távolság. És még most felnőtt korunkban sem sikerült ezt dacára annak, hogy átbeszéltünk mindent, hogy valahogy ezt a távolságot, ezt még most sem sikerült felszámolni.
Szerintem ez is nagyon színes. Tehát tényleg nagyon sok mindenen múlik. Biztos múlik ezen, hogy fiú vagy lány, testvérek, meg az életkoron is, de nagyon-nagyon sok mindenen. De a kliensi körömben van olyan sztori, ahol a két lány viszonylag közel, tehát kiskor különbséggel egymásnak annyira erős támaszai voltak, hogy nekik meg az a felnőtt élet, nehéz életfeladatuk, hogy szétszedjék magukat, mert annyira összemosódtak, annyira szinte érezték a másik érzését, és van ilyen emlékük, hogy együtt sírnak a szekrénybe bebújva, és ott félnek, miközben odalent a szüleik egymást ölik, mind a kettő alkohol problémával küzdött, és így egymás támaszaiként tudták túlélni a gyerekkorukat, és még felnőttként is problémájuk van, mert még ma is élnek a szüleik, és még most is alkohol problémáik vannak a szüleiknek, és a saját családi sztoriaikat is nehezen indítják el, nehezen lesz saját párkapcsolatuk, mert nagyon-nagyon, egyrészt nagyon össze vannak fonódva, nagyon átélik egymás érzéseit, nagyon nehéz nekik egymásról leválni. Másrészt meg, amikor még élnek a szülők, és ugyanezt a sztorit hozzák akkor, amikor felnőttek vagyunk, akkor ez is egy nagy kihívás. Tehát nekem ilyen értelemben szerencsém volt, hogy az apám nagyon hamar meghalt. Tehát ez most nagyon szomorú, de tényleg ez egy szerencse. De akinek még ott van, még 80 évesen is, mert néha az alkohol olyan, mintha az embert konzerválná. Tehát nem mindenki hal meg 50 évesen alkohol problémával, van, aki 80 éves koráig is iszik, és akkor az egy neki és az ő családjának is egy probléma lesz felnövekedve is. Tehát, hogy az unokákkal is valahogy el kell fogadtatni, hogy a nagypapa alkoholista, vagy a nagymama alkoholista, ez nagyon-nagyon kemény dolog. Tehát ebben is sokféle sztori van. Vannak ilyen nagyon egymást támogató, nagyon-nagyon segítő testvértörténetek, van olyan, ahol ugye evidens ki a nagyobb, és akkor az parentifikálódik, és nagyon ő az, aki a kicsivel törődik, és ez hoz egy tragédiát, mert például olyan történet is van, ahol a testvér aztán maga is drogfüggő lesz, és belehal a drogba, és akkor a nagy testvérnek nem csak azzal kell megküzdeni, hogy az anyja, az apja alkoholbeteg, hanem hogy a testvérét is elviszi a szer, És hát ezt feldolgozni ezzel a bűntudat package-el, hogy én vagyok a túlélő, az egyetlen túlélő, ezzel dolgozni is iszonyú kőkemény, meg az is, amikor azt mondja valaki, hogy oké, ez nem az én életem, ugye, ki pörög ebből a történetből, és magára hagyja mondjuk a testvérét, úgymond, mert a saját életét választja, ezzel is megküzdeni, szóval mindig ott van a csapda. Tehát ha így választok, akkor is, ha úgy választok, akkor is lesz teher, mint hogyha ebbe a történetben nem lehetne jól dönteni, jól választani, nincs egy olyan út, ami jaj, hát ez a királyi út, ez kivezet innen, és akkor nekem könnyű lesz, és gyere te is, testvér, erre kell mennünk, nincs ilyen.
Egyébként,
bocsánat, csak annyi még, hogy említetted, Zsuzsa, ugye, hogy sok családban még él az alkoholista családtag, akár 80 évesen is, de van egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogyha viszont meghal az alkoholista családtag, sokszor akkor se változik semmi. Hiszen már annyira beálltak azok a dinamikák, meg azok a játszmák, hogy hiába tűnik el az alkoholista családtag, ott a másik élve maradt szülő és a gyerekek között ugyanaz marad minden. És olyan, mintha még mindig ott ülne az asztalnál egy ilyen kísértet. És nincs az, hogy na jó, van, akkor lépjünk túl, akkor beszéljük át, mi volt az az egész, zárjuk le a múltat, hanem ez az ilyen ökölbe szorult gyomor, ez még akkor is ott van. Igen. És nem tudom, akkor is lábújhegyen kell járni, akkor se beszélünk bizonyos dolgokról, akkor is mondjuk az élve maradt szülő, nem tudom én, megsértődik, ha... Tehát egy rengeteg ilyen játszma tovább működik, hiába tűnik el a... És ez nem csak alkoholbeteg férnél működik, hanem nem tudom én, van egy ismerősem, akinek az apjának egy állandó dürohamai voltak. És tehát mentálisan, más szempontból volt mentálisan sérülékeny, és ugyanúgy eltűnt az apa a képből, és a férfinek az anyjával nem javult meg a viszonya, sőt.
Uh-huh. Érdekes ez.
Mennyire öröklődik ez? Mármint, hogy...
Ugyanezt akartam kérdezni.
Ez nem is jó szó, hogy öröklődik, vagy nem öröklődik, de hogy ugye nagyon sokat beszélünk a mintákról, hogy az ember mit lát otthon, mit visz tovább gyerekként, ilyen transzgenerációs kérdések, hogy ez... Erre egyébként van bármilyen kutatás, ami azt mutatja, hogy ha egyik szülőd alkoholista, akkor 25%, hogy te alkoholista leszel, ha két szülőd, akkor 75%, tehát hogy van-e bármilyen tényleg kutatás, ami azt mutatja, hogy...
50 és 70.
50 és 70?
Van, aha. Van egyébként, nem 50 és 70, nem ennyire rossz. Egyébként az alkohol problémánál ez az egyharmad, ez egy ilyen ismert statisztika, nem egészen pontosan, de körülbelül az van, hogy az alkoholbeteg szülők esetén, most ezt nem tudom, Marci, hogy az egyik szülő, mindkét szülő, de ezt hogyha az egyik persze. Érintett, egyébként jogos, abszolút jogos, de az egyik szülő érintett, akkor a gyerekeknek az egyharmada, nagy mintás kutatásokról beszélünk, tehát hogy a gyerekeknek az egyharmada az maga is alkoholproblémás lesz felnőttként. Mm. A másik egyharmada, annak más egyéb mentális problémája lesz, nem alkohol, de más nehézségek, szorongásos zavarok, depresszió, akármi, és egyharmad meg tök egészséges. És ők ugye azok, akiket igazán reziliensnek gondolunk, és nincsenek igazán tuti tippek, hogy miért lesz valaki egészséges ugyanolyan genetikai öröklődés esetén, mert egyébként igen, van.
Biztosan,
tehát van egy ilyen genetikai öröklődés, nem konkrétan az alkohol, de az, hogy hogyan küzdünk meg a nehézségekkel, hogy mennyire tudunk késleltetni, hogy mennyire tudjuk az érzelmeinket szabályozni, ennek egy nagy része azért genetikailag előhúzalozott. És ezt sajnos örököljük. De nagyon érdekes az egyharmad, az igazán
azért
érdekes.
Ez a kétharmad, ez egy ilyen nagyon ijesztő szám egyébként. Tehát, hogy ez egy ijesztő szám.
Ez egy ijesztő
hogyha szám. Azt nézed, hogy az 1 millió alkoholista országa, akkor mondjuk az azt jelenti, hogy nekik van 1,6 gyerekük, mondjuk, hogyha mindenkinek van, nem bocsánat, annak a fele, de akkor is van 7-800 ezer ilyen gyerek, aki így él, annak a kétharmada újra termelődik,
igen.
Akkor ez egy jelentős szám.
Igen. És akkor mondhatjuk azt, hogy látszólag funkcionál, működik, igen. Családja van, dolgozik, de 45 éves korában rákos lesz. Tehát, igen. Hogy nagyon sok, van egy ilyen erre vonatkozó kutatássorozat, az az Adverse Childhood Experience, ACE, rövidítve, aminek Makara Mihály, a magyarországi nem tudom én, atya, és ő legnagyobb maga is gyűjt, legnagyobb kutató, és ő maga is gyűjt ilyen adatokat, hogy föl van sorolva az eredeti kutatás szerint 10 szempont, ezt még a WHO 3 szemponttal kiegészítette, hogy téged gyerekkorodban milyen stresszek vagy traumák értek, kezdve a szenvedélybeteg szülőtől azon keresztül, hogy bántalmaztak-e, voltál-e elszenvedő szexuális erőszakra, láttad-e, hogy a szüleid bántalmazzák egymást, tehát nagyon sok, nem olyan sok, 10-13 ilyen szempont föl van sorolva, és komoly összefüggések mutathatók ki a későbbi megbetegedések, vagy a korai halálozás és az ilyen gyerekkori traumák
között. Igen, egyértelműen a szomatikus betegségekkel nagyon egyértelműen összefügg, ugye ez a 4 pontnál szokták meghúzni a határt, tehát 4 pontnál többet van ebben a 10 pontos skálában, az eredeti 10 pontos skálában, akkor...
Hány évesen csinálják ezt a tesztet?
A felnőtt korodban rátkérdezik.
Felnőtt korban visszamenőleg, így van, igen. Tehát ezek felnőtt kutatások, és lehet látni, hogy akinek gyerekkorában ilyen problémái voltak, mint tehát ebbe benne van a kriminalizáció, tehát hogy börtönben valamelyik rokonodat, családtagodat börtönbe zárták el, vagy munkanélküliség sújtott el, vagy ilyesmik, szegénység, stb. Szóval, hogy itt azért ezek a...
forradalom.
Így van, tehát hogy ott katasztrófáknak, traumáknak kitettség széles körben értelmezendő.
Persze.
De egyértelmű, hogy minél több pontod van, az egy pont is sok. Tehát, hogyha ezzel, ez csak egy pontod van is sok a nullához képest. És egyértelműen, tehát nem szignifikánsan, hanem exponenciálisan. Tehát nem, tehát pontosabban nem lineárisan, hanem exponenciálisan.
Világos.
Ja, tehát 7 pontnál már 10 évvel rövidebbet, tehát 10 évvel hamarabb meghalsz.
Ez az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelki Világáért, azt hiszem ez a pontos címe az Egyesületnek, egy elv, ez lett a rövidítése. Az Egyesületnek bárki beléphet bármilyen motivációval, de nyilván szakembereket is vár, szeretettel, munkacsoportok alakultak.
Remélem, sok pedagógus belépett.
Igen, van ilyen koragyerekkori nevelési munkacsoport például, nagyon remélem, hogy belépnek, és lehet már jót tenni. Tehát igenis elkezdhetünk együtt dolgozni ezért a dologért. Hogy ez a minél kevesebb pontja legyen a gyerekeknek, meg hogy akinek sok pontja van is, mert ugye nagyon fontos az egyharmad, engem az egyharmad érdekel, akinek ugyanúgy alkoholbeteg volt a szülője, és mégis tökéletesen egészséges tud lenni, hát a tökéletesen egészséges alatt azt értjük, hogy nincsen semmilyen komoly pszichiátriai zavara. Kicsit szorongunk, mindennyian szorongunk, ez tök oké, hogyha szorongunk. De hogy az egyharmad az nagyon izgalmas, hogy velük mi történt, és akkor itt jönnek be jó pedagógusok, jó mentorok, talált valami jó hobbit, valami olyan, megtalálta a tehetségét, amiben ki tudta magát sportot futni, és akár sportot, akár bármit, szóval ezek nagyon-nagyon fontosak a túlélés szempontjából.
Igen, magának a szenvedélybetegnek szokták általában javasolni a közösséget és a kötődést. Tehát mondják, hogy a szenvedélynek nem a józanság az ellentétje, hanem a kötődés. Hogy legyenek értékes, valódi emberi kapcsolataid, és legyen egy olyan közösség, amiben jól érzed és fontosnak érzed magad, és ugyanez igaz a szenvedélybeteg családban felnőtt gyerekekre is, hogy hihetetlenül sokat tud segíteni az, hogyha van egy hobbid, vagy valamid, amiben így megtalálod a flót, és van egy közösség, akik megértenek, és bíznak bennem. Te is bízol bennem.
Volt egy film, aminek az volt a címe, hogy 6-7, azt nem tudom, hogy hallottatok-e róla, ez egyébként egy örökbefogadásról szól a maga a film. Ez a 6-7, ez az az időszak, amíg az anya lemond a gyerekről, és egyébként meggondolhatja magát, és ez egy 16 éves lányról szól, akinek az anyukája alkoholista, és neveli, nagyon fiatalon lett anya ő is, és teherbe esik ez a 16 éves lány. Nem akar elvetetni a gyereket, hogy ő tudatosan lemond arról, hogy ő majd akkor örökbe adja a gyermekét egy nyílt örökbefogadáson keresztül, de van neki egy húga is egyébként, és teljesen parentifikálódott, hiszen az anyukáját próbálja ápolni, hogy ne igyon, hogy a kisebb testvérét valamennyire ellássa, meg próbálja az anyukáját a víz fölött tartani, és abban van, hogy ez a lány a pingpongba menekül, és ez a pingpong az élete, az életévé vált, és ez az, amihez kötődik, és ő ezért ilyen nagyon tudatosan éli az életét. Egy nagyon érdekes, nagyon szuper film, egyébként az év film kritikai díjat is megkapta a tavalyi évben, de hogy ebben ugyanez volt, hogy ő is neki is volt hova menekülnie, és hogy, hogy ez hogy segítette át ezeken a nagyon nehéz időszakokon.
És itt kell nagyon vigyázzunk, mi túlélők, azok, akik ilyen családokban nevelkedtünk, hogy ne a szert ne valamilyen viselkedéses függőségre váltsuk át, mert ugye ott a hősök, akik ilyen hős verziót nyomnak, azok elkezdenek például munkába menekülni, és ugye az a workaholic, vagy munkaalkoholizmus, ez pontosan ugyanolyan függőség tulajdonképpen, pontosan ugyanúgy menekülés, úgyhogy érdemes tudatosan figyelnünk erre, hogy sokféle dolgunk legyen. Tehát ne egy legyen az, hanem így legyenek mindenféle hobbiaink, és ahogy András mondta, eszméletlen fontos a kapcsolódás. Tehát tudjuk, hogy a stresszel kapcsolatos rendszerünk, ez az üs-fuss, ugye emellett van a lefagyás, ez a harmadik verzió, és a negyedik, a jó verzió a stresszre, a kapcsolódás. Tehát ez az, amit a mi emlősök nagyon jól tudunk, tehát ez nekünk ez működik, ugye amíg mondjuk a hüllők lefagynak, hogyha megijednek, mi meg akkor tudunk jól túlélni, hogyha a lefagyás helyett, vagy a lefagyásból kijöve kapcsolódni tudunk, és ez a közösségekben, a családokban, a szerelmi kapcsolatainkban, tehát az emberekkel való kapcsolatainkban tud megvalósulni. Azért kurkásszák egymást a majmok, mert az egy nagyon-nagyon jó stresszlevezető dolog, és nekünk is azért nagyon-nagyon fontos az ölelés, a simogatás, a gyerek túléléséhez kb. Fontosabb, mint a kaja. Szóval az, hogy simogatva legyen, és a teste ilyen megnyugodhasson, ez a túlélésnek az egyik legfontosabb alapeleme.
És bocsánat, még az öröklés, és ha már szóba került ez a munkafüggőség, hogy előfordulhat az, hogy te nem iszol, te józan vagy, és úgy érzed, hogy na megtörted a több évtizedes családi átkot, és több generáció után te majd. De ugyanúgy viheted tovább ezeket az átkokat, például azzal, hogy te hős vagy, és láthatatlan gyerek, és a saját családodban is igyekeztél nem jelen lenni, és nem nagyobb gondot okozni gyerekként annál, ami amúgy is van, és később a munkába menekülsz, és ezzel csak azon veszed észre magad, hogy hiába nem iszol, hiába vagy józan, hiába vagy a társadalom elfogadott tagja, esetleg ugyanúgy a munkafüggőségbe csúsztál bele. Ez az érzés a saját családodban is megmarad, hogy te nem akarsz nagyobb gond lenni, mint ami vagy, és akkor ugyanaz történik, mint a te gyerekkorodban, hogy apaként nem vagy ott, amikor kell lesz, mert dolgozol. Igen. És akkor az a gyerek ugyanazokat, pont ugyanazokat az élményeket éli meg, amiket te éltél meg gyerekként. Tehát itt az átörökítés nem csak úgy jöhet létre, hogy te is iszol, és aztán a gyereked is inni fog, hanem simán lehet, hogy veled kimarad egy nemzedéket, de te a viselkedés mintákat, a sémákat viszed tovább, és aztán az majd kibukhat a te gyerekednél.
Igen, ugye itt jön be az a három, amivel indítottunk, hogyha te nem dolgozod meg ezt a történetet, akkor jönni fog a ne bíz, a ne beszélj, és a...
Ne érez.
Ja, igen, és akkor a ne érezhez kapcsolódik ez a munka és a menekülés, mert ugye így lehet munkat érzésteleníteni, ezt ugye ilyen önmegnyugtató, elidegenítő, önmegnyugtató működésmódnak hívjuk, amikor találunk olyan foglalkozásokat, elfoglaltságokat, amiben ezt az érzést ki tudjuk zárni, és ez a munka az egyik. A másik persze az alkohol, amivel így érzéstelenítünk, vagy érzéstelenítettünk játékkal, tehát ugye a viselkedéses függőségek közül például a játékfüggőség nagyon-nagyon gyakori ma a fiatalok körében, és így nincsenek jelen az érzéseikben, hogy egy másik világba elmenekülnek, és online vagy élőben tök mindegy, de ilyen számítógépes játékokkal érzéstelenítenek. Tehát sokféleképpen meg lehet úszni az érzést, mert hát az érzés nehéz, és akkor itt jön be, hogy na és akkor mi van, mit kezdünk az érzéssel, és ezért járnak az emberek pszichoterápiába, hogy az érzéssel tudjanak megbarátkozni, és azt mondja, ez az érzés az enyém, ez valid ez az érzés, ez tök oké ez az érzés, igen, nehéz, és vannak módszereim, egészséges módszereim, amivel tudom csillapítani ezt a nehéz érzést.
15-20 éve lehetett volna egy ilyen beszélgetés?
Nagyon érdekes, mert hogy lehet, hogy 15-20 évvel ezelőtt inkább lehetett volna, mert hogy volt egy nagyon-nagyon jó nem 15-20 évvel, még kicsivel, még hamarabb, egy ilyen nagyon érdekes felívelése az ezzel való, a problémával való foglalkozásnak, amikor volt az Akadémia Pszichológiai Intézetében egy ilyen devianciákkal, akkor ezt így hívták, devianciákkal foglalkozó munkacsoport, és komoly kutatások voltak ezzel kapcsolatosan, tehát igenis, hogy nem volt, volt egy időszak a 90-es évek elején, amikor ezzel foglalkoztunk. Amikor volt is stratégia, és kicsit komolyabban vettük ezt a témát, és aztán utána jött egy ilyen másik hullám, és akkor elkezdtük ezt még inkább szőnyeg alá söpörni, sőt, én ma azt szoktam mondani, és akkor most én megint csak politizálunk, hogy kormányzatilag támogatott alkoholizmus történik, tehát, hogy nem csak, hogy nincsen stratégia ezzel kapcsolatosan, hanem még ezt a dolgot legalizáltuk a pálinka főzést, meg ezekkel, amit mondtam, hogy ilyen borfesztivál, meg a olyan pálinka fesztivál, szóval, hogy ez mint hogyha ilyen hungarikum lenne. Tehát az alkoholizmus az nálunk hungarikum. És ez az, ami probléma, hogy nem tekintjük egyáltalán problémának.
15-20 évvel ezelőtt viszont még nem volt az, ami most van, hogy van a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a fogadó pszichoszociális szolgálata, és van az apa-anya-pia program, ahol egykori, már felnőtt gyerekekkel és jelenlegi ilyen családban felnővő gyerekekkel is foglalkoznak, és képeznek már olyan szakembereket, akik országszerte kisebb településeken, területeken is tudnak foglalkozni az ilyen gyerekekkel, és most már olyan szakembereket is képeznek, akik a szakembereket képezik. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy ennek most van egy ilyen fellángolása,
vagy
hál' Istennek.
Igen, tehát, hogy most megint van erre támogatás, az Európai Uniós forrásokat szerencsére jó dolgokra is tudjuk fordítani, és ez például egy ilyen jó dolog, amire fordítják a Máltai Szeretetszolgálatnál, és pont a legérintettebb, a legnehezebb mentális, meg szociális helyzetben lévő családokkal, régiókkal foglalkozik ugye a Máltai Szeretetszolgálat, és ahol a legnagyobb szükség van erre a támogatásra. Úgyhogy igen, van ilyen program, meg ahogy mondtuk, van az Egyelv Egyesület, szóval, hogy vannak kezdeményezések, jó könyvek jelentek meg, egyébként még egy könyvet hadd reklámozzak, ami egy nagyon-nagyon jó segítség, a pedagógusoknak is nagyon nagy segítség, aminek az a címe, hogy Anyu megette a holdat. És az nem csak az alkohol problémával dolgozik, hanem mentális betegségekkel, és a szülők mentális betegségei vannak mesékbe leírva, és gyerekek történeteivel elmesélve. Nagyobbaknak inkább, tehát kisiskolás kortól ajánlom ezt a kötetet, de azt akár lehetne használni. Szülők is otthon használhatják, hogyha ilyen érintettség van a családban, meg pedagógusok is használhatják, és ehhez mi tudunk segítséget nyújtani, hogy kell ezt csinálni. Ebben is a Máltai Szeretetszolgálat nagyon előjár, pedagógusokat is képzünk erre a témára.
Lenne nekem egy záró kérdésem, ami után aztán elengedünk benneteket. Ha most visszamehetnétek az időben, és találkozhatnátok a gyerekkori énetekkel, akkor mit mondanátok a gyermeki Andrásnak, és az gyermeki Zsuzsának most a felnőtt fejetekkel?
Hát én ezt, amit már az előbb is mondtam. De már gondolkodtam, hogy erről majd a következő estemben beszélek színpadon.
Megyünk meg.
Hogyha tudnék időutazni, akkor ez lenne, igen, hogy oda mennék ahhoz a 10 éves gyerekhez. Bár ez annyiból teoretikus, hogy most is oda mehetek ahhoz a 10 éves gyerekhez, aki az én gyerekem. Neki meg viszont leggyakrabban azt mondom, hogy hagyd már békén a húgodat. De saját magamnak valószínűleg azt mondanám, amit itt is mondtam az elején, hogy nem a te hibád. Tehát erről kéne magamat meggyőznöm. És akkor azzal lehet, hogy ki is húznék valami olyan szálkát, hogy aztán az a gyerek az fel tudna nőni békében, és nem abban a folyamatos bizonytalanságban és szeretetésségben, amivel most egy humoristával kevesebb lenne a magyar társadalomban. Majd, mint aki jól végezte a dolgát, ott hagynám ezt a 10 éves gyereket, és tovább utaznék az időben 1896-ba, hogy gumiószert vigyek a Hitler családnak.
Vannak ilyen ötleteink. Én azt hiszem, hogy emellett, hogy nem a te hibád, azt mondanám, hogy elég vagy. Szóval, hogy ez az elég vagy akkor is, ha nem vagy tökéletes, és elég jó vagy úgy, ahogy vagy, ez az elég vagy. Szerintem ez lenne a legfontosabb, amit mondanék magamnak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a beszélgetést, meg az őszintességet is, meg ez egy nagyon izgalmas téma volt. Viszont meg nagyon sokat lehetne erről, meg nagyon sokat is kéne beszélgetni, vagy kellene beszélgetni. De hála Istennek azért egyre több szó esik erről, legalábbis nagyon remélem.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszi.
Maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.